alapján sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján 2024. júliusában éves alapon 4,1%-ot ért el az infláció mértéke, ami a piaci várakozásoknak megfelelően kedvező. Az előző hónapokhoz hasonlóan alacsony szinten mozog. Közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium a távirati irodával. Azt írták, a fogyasztói árak összességében kismértékben 0,7%-kal nőttek az előző hónaphoz viszonyítva, míg az élelmiszerek ára mindössze 0,6%-ponttal emelkedett. Mérséklődés figyelhető meg a háztartási energia árát tekintve, mely éves viszonyban 4,5%-kal csökkent. A közlemény szerint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az adatokat értékelve hangsúlyozta, a kormány gazdaságpolitikai intézkedései hatékonynak és eredményesnek bizonyultak, és a célzott beavatkozások sikeresen letörték és visszaszorították az inflációt. Már csak nem 9000 álláskereső helyezkedett el a 30 év alattiak és a 30 év felettiek foglalkoztatását támogató, tavasszal indított uniós finanszírozású programokkal. Összegezte közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A közleményben kiemelték, hogy az Ifjúsági Garancia Plusz és a munkaerő kínálat bővítése és fejlesztése munkaerőpiaci pillérprogramokra eddig összesen több mint 10 milliárd forintnyi igényt adtak be a munkáltatók és a munkavállalók, többségében bértámogatásra. A kormány által indított munkaerőpiaci programoknak köszönhetően a regisztrált álláskeresők száma tovább csökkent, ami érdemben hozzájárult a foglalkoztatás további növekedéséhez is. Nemzetünket gyermekeink közös oktatásán és nevelésén keresztül tudjuk egyben tartani, mondta Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára a távirati irodának. A helyettes államtitkár telefonon közölte, Ukrajnában a Beregszászon lévő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán megrendezett Kárpátaljai Nyári Kölcsei Pedagógus Akadémián vesz részt. Záró előadásának témája, mit jelent a magyar oktatáspolitikában a köznevelés és merre tart, illetve hogyan egészíti ki a családban folyó nevelést. Kiemelte az európai szinten is eredményes magyar etika, hit és erkölcstanoktatást, illetve hogy a magyar közoktatásban egyre többen választják a hittant. Hangsúlyozta a közösségi nevelés, a közösségi szolgálat, a mindennapos testnevelés és a témahetek fontosságát. A témaheteken többek között digitalizációval, fenntarthatósággal és pénzügyi ismeretekkel foglalkoznak a gyerekek. A helyettes államtitkár hozzátette, a kormány számos nemzeti és nemzetközi programot indított, így többek között a Lázár Ervin, illetve a Határtalanul programot. Fontos, hogy ezek a határon túl is jelen legyenek, mint amilyen például a Csütörtökön Kárpátalján, illetve ezzel egy időben a Felvidéken is záruló programsorozat, illetve a jövő héten az Újvidéki Szabadkán tartandó hasonló rendezvény, mondta Balatoni Katalin. A migrációval kapcsolatos bírsággal akarják Magyarországot a háborúba kényszeríteni és arra, hogy illegális bevándorlókat fogadjon be, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videóban. Mencer Tamás a videóban, amely a Kossuth Rádió műsorának egy részlete úgy fogalmazott. Egyrészt ez a migrációs bírság is abba illeszkedik, hogy a háborúba akarnak minket belenyomni. Másrészt abba is illeszkedik, hogy migránsokkal akarják elárasztani Magyarországot. Először volt egy tranzitzónánk, azt mondták, nem jó. Akkor a belgrádi követséggel lehet beadni a menekült kérelmet. az se jó. Elevenítette fel a politikus, hangsúlyozta, a lényeg az, hogy semmi se jó, amit csinálunk. Legfőképpen az nem jó, hogy Magyarország védi a határt, és nem akarja elfogadni, hogy a migránsok bejöhetnek, aztán kvótával szétoszthatják őket. De mi továbbra sem fogjuk beengedni a bevándorlókat, ez biztos, jelentette ki Menczer Tamás. Végül az időjárásról. Több órára kisüt a nap, de átmenetileg lesznek felhősebb időszakok is. A többé-kevésbé összefüggő csapadékrendszer kelet felé mozog, miközben gyengül, sőt egyre inkább szétesik. A keleti-délkeleti tájakon valószínű legkevesebb helyen és legkisebb eséllyel csapadék. Majd átmeneti szünetet követően délután északnyugat felül újabb hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökések előfordulhatnak. A hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Késő este 21 és 27 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Híreket hallottak.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekkk-e-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Szentek, szent életű emberek.
Szent Domonkos rendalapító. Születési helye Kalerujéga, 1170-ben született, 1221. augusztus 6-án halt meg Bolognában. Körülbelül 51 évet élt. Szülei esperes plébános nagybátyjára bízták a kis domonkos nevelését. Nagybátyja bevezette a liturgiába, az egyházi dolgok ismeretébe. 1190-ben került a palencsai székesegyház iskolájába, s elhatározta, hogy pap lesz. Az országban dúló nagy éhínség idején eladogatta tankönyveit is, hogy ezeknek az árával segítse az éhezőket. Mit tanulmányozzam én ezeket a könyveket, miközben az utcán az éhségtől esnek össze az emberek? Tanulmányai befejezése után szubprior lett a kanonokok között. Később Rómába ment, hogy a pápától felhatalmazást kérjen a kunok közötti missziós munkára. A pápa megörült apostoli buzgóságának, de nem keletre, hanem Dél-Franciaországba küldte társával, ahol abban az időben a katarok és az albigenszek eretnegsége pusztította az egyházat. Azt akarta, hogy reformálják meg a papságot, vezessék vissza az igaz hitre az eretnegeket. Ők azonnal engedelmeskedtek, és szegényen, alázatosan járták a vidéket, prédikáltak, tanítottak. Találkoztak a tévtanítókkal, és vitákban mutatták ki a katolikus egyház igazságát. Domonkos a katolikus lányok nevelésére iskolát alapított, amelyből hamarosan kolostor lett. Közben egyre több társ csatlakozott hozzá, ezért 1215. március 25-én Fulco Toulouse-i püspök társával együtt kinevezte egyházmegyei prédikátornak. Domonkos egy világméretű szerzetes rendről álmodott, amely kizárólag az igehirdetésnek szenteli magát. 1215-ben főpásztorát elkísérte a negyedik lateráni zsinatra. Ott fölajánlotta önmagát és születendő rendjét a pápa szolgálatára. 1216-ban nekik adták Toulouse-ban az ágostonosok egyik templomát, és megkezdték a szerzetesi életet. A templom mellé lakószárnyat építettek. Harmadik Honorius pápa jóvá hagyta szabályzatukat. 1217. augusztus 15-én Domonkos misszióba küldte testvéreit, 4-4 testvér ment Spanyolországba és Pruillbe, 7 Párizsba, a többiek otthon maradtak. Jómaga Észak-Itáliába, Bolognába ment. Az egyetemi városban terjesztette a hitet. Még azon a nyáron meglátogatta szülőhazáját, és Madridban, valamint Szegóviában is letelepítette követőit. Később Rómában is alapított egy férfi kolostort. Neki tulajdonítják a rózsafűzér, a szentolvasó elterjesztését is. Az 1221. általános káptalanon elhatározták, hogy lemondanak minden földbirtokról, csak a rendnek lehet vagyona. Fő feladatuk az igehirdetés, a liturgia végzése, a lelkek gondozása, egyben a világi papság segítése lett. Rendjüket prédikátorok rendjének nevezték el, és így lett egyben kolduló rend. Szerzetesi fogadalmat tettek, elvileg szigorú kolostori fegyelemben éltek, de ez alól a lelkek érdekében fölmentést nyerhettek. Domonkos gyomorbetegségben szenvedett. 1221. augusztus 6-án halt meg Bolognában. A Szent Miklós templomban temették el. Temetésén részt vett Hugolino bíboros is, aki miután 9. Gergely néven pápa lett, 1234. július 3-án szentté avatta Domonkost. A 13. században már 250 kolostorban 7000 prédikáló testvér élt. Olyan neves személyek kerültek ki közülük, mint Nagy Szent Albert, Aquinói Szent Tamás, Eckhart Mester, Boldog Szúzó Henrik, Fra Angelico, Las Casas Bertalan, az indiánok védelmezője, Ferrei Szent Vince, minden korok egyik legnagyobb hitszónoka, Lacordaire és Lagrange, a Jeruzsálemi Biblikus Intézet alapítója. Magyar földre maga Domonkos küldte rendtársait, Erdélyben Gyulafehérváron, Besztercén, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és másutt is működtek. Több szentet is adtak a magyar egyháznak. Boldog Szádok és 48 társa vértanúk, Boldog Bánfi Buzád, akit a tatárok öltek meg, Boldog Dominici János, Boldog Csáki Mór és mások. A merész fölfedező Julianus Barát és társai is ennek a rendnek tagjai voltak. Ma a világban 634 kolostoruk van, 6830 prédikáló testvérrel. Szent Domonkos védőszentje a Domonkos rendnek, a rózsafűzér társulatoknak, a szabóknak és a ruhakereskedőknek. A szentmisében így imádkozunk. Urunk Istenünk, segítse egyházadat Szent Domonkos példája és tanítása. Ő, aki oly kiválóan hirdette igazságaidat, mindenkor jóságos közben járónk legyen Krisztus a mi Urunk által.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Mai műsorunkban Magsó Péter atya folytatja elmélkedését az engesztelésről. A szerkesztő Grunda János.
Az engesztelés szeretetből ered. Szeretet Isten iránt, akit a bűn sért. Aki engesztel, szeretné együttérzését kifejezni, Jézus szenvedését enyhíteni, mások helyett is szeretni őt. Irgalmas Istenünk, legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétkeinkért engeszteljünk. Felajánljuk és egyesítjük imáinkat szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes engesztelő áldozatával. Édesanyánk, a mi nagyasszonyunk, a világ győzelmes királynője által terjesszük eléd kéréseinket, az ő közbenjárását kérve. Egyesítjük engesztelő imáinkat az összes szentek, különösen a magyar szentek és boldogok, köztük az engesztelésben példaképeink, Árpádházi Szent Margit és esztergomi boldog Özséb könyörgéseivel, akik hisszük, hogy állandóan közbejárnak értünk nálad. De egyesítjük minden élő testvérünk imáival is, hogy a sok kicsi engesztelő lány egy nagy elégtétel tüzévé legyen, és ezzel hozzájárulhassunk adósságunk törlesztéséhez. Istenünk, irgalmas szeretetedre kérünk, hogy amint megbocsájtottál Péternek, a tékozló fiúnak, a házasságtörő asszonynak, a jobb latornak, bűnbánatuk miatt, úgy töröld el tartozásunkat, és mentsd meg nemzetünket a pusztulástól. Könyörülj meg Szűz Mária országán, hiszen az ateizmus miatt sokan nem tudják, mit cselekszenek. Add meg nekik a megtérés kegyelmét, hogy felismerjék bűneiket, és többé ne vétkezzenek. Fogadd el engesztelésünket elsősorban népünk, de minden ember vétkeiért is. Azokért és azok helyett is könyörgünk és engesztelünk, akik közömbösek, rosszindulatúak, akik nem ismernek és nem is akarnak ismerni téged. Akik megtagadnak, nyíltan, durván ellenet támadnak és trágár módon káromolnak. Akiknek a test, a pénz, az alkohol és a kábítószer az Istenük, akik házasságtörésben élnek, akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándékozott házasságukat, akik magzatgyilkosságot követnek el, akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztatják és megrontják, akik nem akarnak dolgozni, csak élősködnek, akik másokat megrágalmaznak, meglopnak, megcsalnak, kihasználnak, üldöznek, akik mások életére törnek, akik önkezükkel vetnek véget életüknek, akik egyházadat megvetik, és a sátánt szolgálják. Fogadd el könyörgésünket a neked szentelt lelkek bűneiért és mulasztásaiért. Urunk, ments meg országunkat, szent fiad, Jézus Krisztus szeplőtelen nagyasszonyunk és a magyar szentek érdemeiért. Most hallgassuk meg Prohászka Ottokár gondolatait az engesztelésről. Ó, ti, kik az úton átmentek, figyeljétek és lássátok, mi nagy az én szenvedésem, s ha meglátjátok, biztos vagyok benne, hogy meglágyul tőle a szívetek. Jézus vére valóságos, permetező tavaszi eső lesz, melytől szétmállik az érzéketlenség göröngye. Ami Istent illeti, elég lett volna bármik is szenvedés, mert a legkisebb is végtelen értékű, de nem volt elég a kis szenvedés arra, hogy a szeretet iskolája legyen. Ehhez olyan kín és szenvedés kellett, mely belenyúljon az emberi szívbe, és azt összetörni képes legyen. Íme az Úr Jézus azért szenvedett tehát, hogy megessék rajta szívünk, mi ez más, mint hogy résztvevő szeretetet keressen, és ennek révén kívánja meghódítani szívünket. Ne feledjük tehát megszánni az Istent. Jézus kívánja, hogy szánjuk őt, menjünk bele e meleg érzelmekbe, s mutassuk be neki az engesztelés szeretetét. E szeretet magában színarany, de ha nem is volna az, még akkor is tökéletes szeretetnek ez nyitná meg ajtaját. Pió atyától egyszer megkérdezték, Atyám, mi a szenvedés? Engesztelés. És számodra mit jelent? A mindennapi kenyeret, a gyönyörűséget, válaszolta Pió atya. Engesztelés, kiengesztelődés, vezeklés, megbocsájtás, bocsánatkérés egymással szoros kapcsolatban lévő fogalmak. Az engesztelés célja, hogy minél több ember eljusson a kiengesztelődésre, vagyis hogy helyes kapcsolatba kerüljön Istennel, önmagával, embertársaival és az egész teremtett világgal. Máriával az engesztelés beteljesedik. Jézus az, aki az engesztelő. Ezt a Jézus szíve litániában is megvalljuk. Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat. Békességünk és engesztelésünk. Szent Pál is rámutat arra, hogy részt lehet venni a megváltó Jézus engesztelő életében. Így ír a Kolosszaiakhoz írt levélben, örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik testének, az egyháznak javára. Nyilván nem hiányzik semmi Jézus megváltói engesztelő művéből, de az egyház fejeként Jézus továbbra is engesztel minden emberért az egyházban, amelynek a keresztség révén leszünk tagjai a titokzatos testnek, az egyháznak. Tehát a keresztségi fogadalmunk révén meg vagyunk hívva az engesztelésre, amely jelenti az állandó bűnbánattartást, amíg az ember vezekel saját bűneiért, valamint jelenti a jézusi, másokért való életet is, amikor az ember részt vesz a megváltó engesztelésében, és mások lelki üdvösségéért imádkozik, és ezért áldozatot is hoz. Sík Sándor, keresztút első stációjából részlet. Minden halál és minden szenvedés egy úton jár és egy irányba néz. Vérhullás nélkül nincs engesztelés. Az engesztelő áldozat olyan cselekedet, amely helyreállítja az életközösséget Isten és az ember között. Tágabb értelemben olyan áldozat, amely a bűnt eltörli. Az emberiség bűneiért Jézus Krisztus engesztelte ki az Istent. Ő engesztelő áldozat bűneinkért, de nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. Ahogy János első levelében olvashatjuk. Amikor az ember Jézushoz hasonlóan testét élő szent, Istennek tetsző áldozatul adja, Rómaiakhoz írt levélből, önmagáért és embertársaért engesztelő munkát végez. Az új szövetség egyetlen tökéletes engesztelő áldozata Krisztus kereszt áldozata. Azt a munkát, amit az ember önmegszentölődésen túl mások lelki üdvösségére fordít, más szóval, amikor áldozatot, imádságot vállal, hogy másoknak a hit ajándékát kikönyörögje, engesztelésnek nevezzük. Most idézek a szalézi művek egyik kiadványából. Hogyan engeszteljünk? Egész életünkkel engeszteljünk, hogy Szent Pál szavé szerint élő Istennek tetsző áldozat legyünk. 10 igazért az irgalmas Isten megkegyelmezett volna Szodomának és Gomorának. Ninive városa 40 napot kapott. Ha nem tartotok bűnbánatot, elpusztultok, hirdette Jónás próféta. A király és a nép böjtölt, vezekelt, irgalomért kiáltott 40 napon át, és megmenekült a pusztulástól. Jeruzsálem 40 évet kapott. Az Úr Jézus Krisztus hirdette, tartsatok bűnbánatot. Szavai farizeus lelkekre talált. Nem tartottak bűnbánatot, de Jeruzsálem pusztulása olyan is volt, amilyet a világ addig nem látott. 11. Pius pápa Miserentissimus Redemptor című körlevelében hirdette, hogy nem csak a katolikusoknak, hanem mindenkinek engesztelnie kell. Szűz Mária Lourdesben, Fatimában, később sok más helyen, Medjugorjeban bűnbánatot, vezeklést és engesztelést kért, utolsó és egyedül eredményes eszköz gyanánt. Hogyan engeszteljünk? Térjünk vissza a hit és erkölcs útjára. Járuljunk gyakran a szentségekhez. Tegyük magunkat kedves Isten előtt a megszentelő kegyelem állapotának állandó gondos őrzésével. Végezzünk 9-edeket Jézus szent szívéhez, 9 első pénteki Jónás szentmisében szent áldozás. 5 első szombaton vegyünk részt szentmisén és áldozzunk azon bánatnak engesztelésére. 5 első szombaton vegyünk részt szentmisén és áldozzunk azon bántalmak engesztelésére, amelyekkel a szűzanya szeplőtelen szívét megsértik. Elmérkedjünk egy negyed órát a szentolvasó valamely titkáról, és imádkozzunk el egy rózsafűzért. Minden nap imádkozzunk közösen a családban, hazánkért is. Végezzük el a család felajánlást Jézus szent szívéhez. Minden reggel ajánljuk fel magunkat és cselekedeteinket az Úr Jézus szentséges szívének. Minden nap kérjük a szűzanyát, esedezzen értünk az Istennél, hogy engesztelő áldozatunk kedves legyen az ő fölséges színe előtt. Engesztelés alatt elsősorban az életjavítást értem, ami abban áll, aki eddig káromkodott, az dicsérjen engem, aki lopott, ne lopjon, aki fele barátját gyűlölte, szeresse, és tegyen jót vele, aki a testnek élt, éljen a léleknek, aki a többi parancsaimat elvetette, az tartsa meg azokat, mert csak így lesz teljes az engesztelés. Engesztelés életjavítás csak azután az áldozat. A Máriával együtt engesztelő lelkek Mária hitével engeszteljenek. Amit ők tökéletlenül szórakozottan vagy unottan végeznek, Mária érintésétől tökéletessé válik. Kérjük ezért szívvel és tisztelettel Máriát, és ő velünk fog imádkozni. Az engesztelés szervesen összekapcsolódik a Faustina nővérnek kinyilatkoztatott isteni irgalmasság titkával. Az irgalmasság rózsafűzérben így fohászkodunk. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Imádkozzuk minden nap az irgalmasság rózsafűzérét, ha lehetséges, kezdjük 3 órakor, mint ahogy az Úr Jézus Krisztus kérte ezt Faustina nővér által. Az engesztelésről szóló elmérkedésünket zárjuk Teréz anya szavaival. Nagyobb szeretettel és nagyobb hűséggel végezzük az engesztelő munkánkat. Teljes egészében adjunk tovább minden kapott szeretetet. Azért engeszteljünk, hogy kegyelmet és örömet szerezzünk magunknak és az egész világnak. Azoknak is, akik elhagyták, vagy megpróbálták elhagyni a hitüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya elmélkedett az engesztelésről. A szerkesztő Gronda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. április 15-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a 8. parancsolatról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját itt a Hitvalló műsorban, Miskolc diósgyőri egyházközség rádiós csoportjával. Folytatjuk most a 10 parancsolatról szóló elmélkedésünket. A legutóbbi alkalommal a 6. és a 7. parancsolatról beszéltünk. Most pedig szeretnénk összefoglalni az utolsó 3 parancsot ebben a mai műsorban, hiszen itt a 8. parancsolat az, ami konkrétan a mai műsornak lesz a témája, és a másik 2-ről majd érintőlegesen beszélünk egy kicsit. 8. parancsolat, az az őszinteség parancsolata, ugye hivatalosan a mi általunk ismert formában a 8. parancsolat úgy szól, ne hazudj és mások becsületében kárt ne tégy. Talán ebben a formájában ismerjük mindnyájan a 8. parancsolatot, és tulajdonképpen erről szeretnénk egy kicsit beszélni a mai műsorban, hogy mi is az a hazugság, mi is az a becsület, és néhány Szentatyától származó gondolattal, az ő katekéziséből származó gondolattal kiegészítve jobban megismerni tulajdonképpen ezt a 8. parancsolatot, hogy mit is jelent tulajdonképpen, mire figyelmeztet bennünket. Nézzük az első szót a 8. parancsolatból, ugye a ne hazudj részében az első kifejezés, a ne hazudj, a hazugság, hogy mi is az a hazugság, hogyha a hazugságnak a magyar értelmező szótár szerinti értelmezését vesszük, akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk a hazugság meghatározásaként, hogy az igazságtól eltérő adat, szándékosan hamis vagy pontatlan állítás, olyan közlés, amiben az igaz állítások között valótlan részletek is vannak. Az igaz részek olyan fajta összeállítása, amik együtt hamis összképet adnak ki. Ez egy nagyon érdekes meghatározás, hiszen az ember a hazugságnál általában arra szokott gondolni, hogy mond valamit, ami nem igaz, és ez a hazugság. De az értelmező szótár szerint az is hazugság, hogyha az igazságnak az igazság tartalmakat fölcseréljük, és úgy állítjuk össze, hogy szerintünk az igazság legyen. Az is hazugság, hogyha a valótlan állítások közé próbálok néhány igazságot azért becsempészni, hogy mégis igazság szaga legyen, de azért a fontosabb részleteket kicserélem. Tehát mondhatjuk azt, hogy a hazugság egy nagyon komplex, egy nagyon összetett dolog, amivel valószínű a saját életünkben is nagyon sokszor találkozunk, vagy mások által, vagy pedig azzal a kísértéssel, hogy mi is ugye így álljunk a dolgokhoz, hogy azokat egy kicsit megváltoztassuk, elváltoztassuk, kicseréljünk benne néhány adatot, hát végül is az alapja az igazság, de azért néhány dologgal kiegészítjük. Talán ez az egyik legnagyobb kísértés ma az ember számára, és ez a parancsolat éppen erre akar bennünket figyelmeztetni. És akkor itt a beszélgető társaim felé fordulok, hogy most felolvastunk egy meghatározást, nyilván egy szótár szerinti meghatározást. Ti mit gondoltok, hogy mi a hazugság, vagy hogyan fogalmaznátok meg?
Hát három dolog jut eszembe a hazugságról, de a harmadik az inkább a mások becsületében kártnak ügyfia. Kettő, az, ugye az egyik az, amilyen most is vagyok, hogy pedagógusként a diákokat figyelve, hogyha valamit nem tudnak felvállalni, vagy nem tudnak, tehát mondjuk egyest kap valamiből, és akkor ő azt hazudja, hogy nem, és ugye megváltoztatja a valóságot, de csak a saját maga számára, és ők például nehezen értik meg azt, hogy ezzel nem másokat csapnak be, hanem saját magukat, tehát a valóság attól még ugyanaz. A második, ami, vagyis hát ugye a második az nem, de a harmadik, ami eszembe jutott, hogy amikor az Isten kapcsolatunkba hazudunk, és igazából saját magunk, tehát az önismeretünkben hazudunk, amikor Isten mutatna nekünk valamit magunkból, és az ilyen összes elhárító mechanizmus szerintem hazugság. Tehát ez jut eszembe róla, hogy ugye elmenekülünk előle, vagy kitalálunk magunknak valamilyen kis történetet, hogy megmagyarázzuk azokat a dolgokat, amit tettünk, vagy azt a tulajdonságot, ami bennünk van, és szembe kellene vele nézni. És ezáltal hazudunk, de csak saját magunknak, hiszen az Úr mindent tud és mindent lát, és ismer minket töviről hegyire. Tehát nekem ez a másik, ami még eszembe jut.
Nekem még az jutott eszembe pont, amit Kriszta mondott ahhoz kapcsolódóan, hogy úgy gondolom, hogy ilyenkor egy kicsit a lelkiismeretünk, a Szentlélek az úgy háttérbe szorul. Valószínűleg azért, mert megpróbáljuk elnyomni, és ilyen önigazolást keresünk, hogy hát ez biztos még belefér ez a dolog. Amikor ugye a féligasságokról beszélünk, vagy az elferdítésekről. És ez szerintem nagyon nehéz. Ugye a mai világban nem igazán támogatják azt, hogy valaki őszinte legyen, vagy megmondja az igazat, hanem legyen diplomatikus. Igen, nem, csak a diplomatikusság az ugye nem egyenlő azzal, hogy valaminek az igazságtartalmát úgy elferdítsük, hogy aztán a végén közön ne legyen ahhoz, ami eredetileg volt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egyébként a gyerekeknél is, hogyha ezt meg tudnánk értetni, nyilván nehéz, hogy nem azért ne mondja el azokat a dolgokat, mert, vagy ne azért mondja el úgy, ahogy történtek azok a dolgok, mert akkor az igazságot fogja elmondani, ez is nagyon fontos, de az ő lelke szempontjából is nagyon fontos az, hogy ő azt érezze, hogy ez egy megkönnyebbülés, és ezt a megkönnyebbülést nyilván a Szentlélek fogja sugallni neki.
Igen, ez egy érdekes, hogy a diplomatikus kifejezés, sokszor hallom az iskolában tanároktól vagy gyerekektől, hogy hát nem kell mindent rögtön oda dobni, hanem diplomatikusan, gyakorlatilag ez a hazugságot próbálják ezzel magyarázni, amit te is mondtál, és rá is kerestem, hogy mi a diplomatikus szónak a jelentése, csak azért, hogy ezt is tisztázzuk egy hivatalos formában. Ugye azt mondja, hogy nagyon érdekes, hogy az emberekkel való érintkezésben, aki diplomatikus, az tapintatosan kommunikál. Tehát nem a valóságot ferdíti el, hanem a kommunikáció formái között válogat, hogy hogyan mondja azt el, milyen módszerekkel, milyen eszközökkel. Itt azt írja, hogy az egyetértés és elismerés módszereit használja, igyekszik a megegyezést létrehozni. Tehát nem a valóságot változtatja meg, nem ferdíti el az igazságot, hanem egyszerűen csak úgy tárja föl, hogy az tapintatos maradjon, tapintatos legyen, ne ítélkező vagy ne elítélő legyen. Tehát éppen ezért fontos, hogy mi is megvizsgáljuk a kommunikációinkat, amikor beszélünk ugye a családtagjainkkal, a munkahelyen, az alkalmazottak egymás között, vagy éppen vezetőbeosztásúak egymás között, hogy vajon mit várunk el a másiktól, azt, hogy elferdítse a valóságot, vagy azt, hogy az igazságot mondja, hogy az igazságnak mindig súlya van. Hiszen ahogy meg is fogalmaztátok, ugye, tehát gyakorlatilag a mai ember az szinte rá van kényszerítve a hazugságra, ugye sokan panaszkodnak is, hogy a munkahelyen gyakorlatilag belekényszerítik egy adott helyzetbe, amiben nem hozhat önálló döntést, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag ezek a hazugságnak a különböző fajtái. Sokan, ugye amit Timi is mondott, hogy sokan ugye a pozitív következménnyel próbálják nyugtatni magukat, hogy hát most egy kicsit hazudunk, de hát valaminek az érdekében tesszük, vagy valami miatt tesszük. Ugye ősi elv, talán már hallottuk ezt a kifejezést, ez az egyházjognak is az egyik alapelv, vagy a cél nem szentesíti az eszközt. Tehát, hogyha a hazugság témájáról beszélünk, akkor nem lehet a jó érdekében hazudni. És szerintem, ugye a bűnök többségénél, ezt látom ugye a szentgyónásokban is, hogy lehet, hogy valami jó következménye lett annak, hogy én bűnt követtem el, legalábbis látszólag emberileg jó következménye lett annak, de mégis azért a lelket nagyon-nagyon károsítja az, amikor valamilyen bűn árán érek el valamit. Látszólag boldoggá tehet, de utána sokkal jobban nyomasztja az ember lelkét, mint hogyha mondjuk őszintén bukott volna el valamit. Ezt a gyerekeknek is mindig mondom, hogy legyen inkább egy őszinte kettesed a dolgozaton, mint ugye egy tiszteletlen, egy becsapott négyes vagy ötös, mert utána a te lelkedet fogja ezt bántani, és ezt mindnyájan érezzük, hogy amit nem becsületes úton intézünk el, vagy érünk el, utána a saját lelkünket bántja igazán.
Mindig remény, veled az Úr, átölel.
Mi lehet az oka szerintetek annak, hogy az emberek könnyebben fordulnak a hazugsághoz?
Szerintem félelemből is, tehát a következményektől való félelemből. Viszont a Facebookon, meg esetleg így az online térben, pedig mindenki szeretne hasonlítani valakire. Tehát mindenki, azt látom, hogy nagyon sokan mások szeretnének lenni, mint ami ennek az Isten őket teremtette. És hogyha van egy Isten, megfelelő Isten kapcsolatunk, akkor nem vágyom arra, nem vágyok másra, hanem csak arra, amit én kaptam tőle. Tehát akkor a vágyaim igazak lesznek, és Istenre fogok vágyni az ő akaratára. És hogyha az ő akaratára vágyom, akkor elfogadom azt, amit nekem adott, az én talentumaimat, az én képességeimet, a rengeteg jó tulajdonságot, és akkor már is nem a másikra fogok hasonlítani szeretet hiányból, mert úgy látom, hogy nem szeretnek engem eléggé, és ezáltal akarok azzal, hogy egy modellre hasonlítok, vagy egy hírességre, vagy felveszek valami éneket, és akkor aláhamisítom a nevem, vagy bármit, tehát nagyon sokan csináltak már ilyet is, készítettek ilyen videókat, csak azért, hogy ők hasonlítsanak, akik egy elismerést váltsanak ki a többi emberből. De egy keresztény fiatalnak, egy keresztény embernek, azt gondolom, hogy az imádság az alapja mindennek, tehát hogyha megfelelően imádkozunk, akkor Istennel egy olyan kapcsolat alakul ki, hogy csak rá fogunk vágyni. Tehát szépen fokozatosan rávezet arra, hogy ezek ne legyenek igények az én életemben.
Én is úgy gondolom egyébként, hogy a szeretet hiány az azért nagyon befolyásolja, főleg itt az online térben az embereket. Én azt látom, hogy az őszintétlenség az nagyon megjelenik. Tehát egy torz tükröt mutatunk igazából magunkról, vagy mutatnak ezek az emberek magukról. Én nem gondolom egyébként, hogy mindenkinek mindenbe bele kell állandóan látni. Tehát ha valaki így előtérbe helyezi magát, ott már komoly probléma van, és valószínűleg a Istennel való kapcsolatában van alapvető probléma. Úgyhogy én úgy gondolom egyébként, hogy ahol a lelkiismeret a jól működik, ahol a Szentlélek tud dolgozni az emberben, ott ez fel sem merül kérdésként, hogy most a hazugság, mint olyan, biztos, hogy megjelenik az életben, de ennek a következményeit előre fogja látni az adott keresztény ember, és őt borzasztóan tudja bántani. Én legalábbis így gondolom, hogy megpróbálja ő ezt elkerülni minél inkább. Ha nyilván emberek vagyunk, és hibázhatunk, de megpróbáljuk ezt minél inkább kiküszöbölni, hogy ebbe a gödörbe belelépjünk.
Ez egy nagyon érdekes gondolat volt, mert akkor gyakorlatilag a te saját tapasztalatod az, ha jól szűrtem le, ugye, hogy az, akinek ugye az élete nagyjából rendben van, és tényleg a jó Istenben bízik, és a Szentléleknek a sugallataira, hangjára hallgat, az gyakorlatilag meg tudja ezzel előzni, amit Kriszta mondott, ugye azt a félelmet, ami miatt nem meri fölvállalni az igazságot. Tehát valahogy így raknám össze.
Igen, nincsen szüksége arra, hogy ilyen púcselekvéseket csináljon, mint amiket látunk azért elég sok helyütt, vagy sok téren.
Ferenc pápa, amikor elmérkedik a 10 parancsolatról, ugye volt tavalyi évben egy katekézis sorozata, amikor a 10 parancsolatot elemezte, de azt mondja, hogy a szív torz vágyaiból erednek a törvényszegések, ugye, tehát, hogyha az ember szíve, és gyakorlatilag hát pont illik ide ez a gondolat, hogyha az ember szíve nincs a helyén, ha az ember lelke nem úgy működik, a lelki ismeretünk nem úgy szólal meg, nem hagyunk teret az életünkben a Szentléleknek, nem bízunk rá magunkat a Jóisten szeretetére, akkor gyakorlatilag eltorzulnak bennünk ezek a vágyak, és megjelenik ugye a félelem, és talán nagyon-nagyon sok bűnnek, amit hallunk vagy tapasztalunk, szinte mindegyiknek ott van valahol, amén a félelem, a valamitől, az ismeretlentől, a haláltól, az ítélettől, a másik embertől, nagyon-nagyon sok félelem van bennünk, és ezek ugye szépen eltorzítják a látásunkat gyakorlatilag, és ezért adjuk a fejünket arra, hogy elképzelünk egy olyan világot, amelyet megalkotunk magunknak, és abban azt gondoljuk, hogy jól érezhetjük magunkat, amiben nem kell találkoznunk a valósággal. Nem tudunk szembenézni saját magunkkal, nem tudjuk felvállalni saját magunkat, nem is felvállalni, inkább elfogadni. Éppen ezért kialakítunk egy olyan világot, egy olyan képet magunkról, ami nekem is tetszik, meg a másiknak is tetszik, és akkor azt gondoljuk, hogy jól van ez így. Azt meg sajnos nagyon sokszor nem gondoljuk át, vagy nem veszük észre, vagy nem látjuk, nem tapasztaljuk, vagy nem merjük kimondani, hogy ez az elképzelt, általunk alkotott világ sokkal rosszabb, mint az, amiben a Jóisten helyezett bele minket, mert az átgondolt, az megformált, az jól megteremtett világ, és jól megteremtett élet, de mivel hogy én nem ismertem fel azokat a célokat, amelyeket a Jóisten kitűzött nekem, ezért saját világot alkottam, amiből legtöbbször kihagyjuk a Jóistent, ugye, és nélküle akarjuk megszervezni, és hát az egy torz torz elképzelés, torz világ lesz, amiből sajnos nem sok jó származhat. Azt mondja a pápa, hogy a tíz parancsolat világosan és alaposan rámutat arra a szempontra, hogy a szív, ha eltorzul, rögtön elindulnak a törvényszegések. Azt mondja, csúnya dolgok támadnak a szívben. A szív, ha nem szabad, minden más meg lesz kötözve. Ez a kihívás megszabadítani a szívet a gonosz és ronda dolgoktól. Figyelmeztet bennünket a pápa, hogy mindaddig, amíg önmagunkban nem rendezzük a dolgokat, amíg saját magunkkal nem találkozunk, nem nézünk szembe, nem tartunk egy tükröt ugye az életünk elé, hogy vajon hol is tartok és hová tartok, addig nem leszünk képesek megtartani a parancsokat azért, mert az általunk alkotott képben nem fér bele az, hogy egy fölöttünk lévő Isten dirigáljon nekünk, akkor csak külső törvény lesz. De ha az ember a szívét rábízza az Istenre, ha szembenéz önmagával, igyekszik elfogadni önmagát olyannak, amilyennek az Isten teremtette, és megpróbál megszabadulni a félelemtől, onnantól kezdve beszélhetünk arról, hogy a parancs az ember szívében van. A törvény, a parancsnak, a 8. parancsolatnak ugye a második része a becsület. Ugye a becsület szó gyakorlatilag erkölcsi szembenézést jelent, és ezért hagytam pontosan ide a második részébe, mert sejtettem, hogy valahogy ilyen úton fogunk ide eljutni, mert hát hogyan is juthatnánk el másképpen ide. Azt mondja a szótárunk, hogy a becsület az erkölcsi szembenézés képessége. Erről beszéltünk az elmúlt majdnem 20 percben, hogy mennyire fontos az őszinteség, ami a valóság őszinte felvállalását jelenti, és ennek vannak következményei is. Ugye vettük a diákokat példaként, és ugye hát azt látjuk, hogy manapság mondjuk így becsületes ember, hát nagyon-nagyon kevés van, aki őszintén, tisztán fölmeri vállalni ugye azt, aki, azt, ami, vagy azt, hogy hibázott. Az erkölcsi szembenézés képessége, meg vagyok győződve arról, hogy az erkölcsi szembenézés Isten nélkül lehetetlen. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy nekem nincs szükségem Istenre, mert én erkölcsileg rendben vagyok, és én magam szembe tudok nézni a dolgokkal. Én hiszem és vallom, hogy az erkölcsi szembenézés Isten nélkül lehetetlen, mert hogyha én vagyok a saját életemnek az Istene, akkor ki az, aki nekem a normákat megszabja? És mivel mi emberek mindnyájan mások vagyunk, ezért mindnyájunknak, akik Isten nélkül élnek esetleg, mindenkinek saját törvényrendszere van. Tehát nem egyezik meg a törvényrendszerünk, akkor kinek akarok megfelelni? Kinek tartozom felelősséggel? Mondják sokan, csak saját magamnak. Na de hát itt mindenkinek ugye más az értékrendszer, ez egy nagyon érdekes gondolat. Tehát erkölcsi szembenézés Isten nélkül lehetetlen. A saját világomban lehetetlen. Nem tudom, hogy ehhez esetleg, hogyha hozzá tudtok fűzni valamilyen gondolatot, itt találkoztatok ezzel az életérzéssel, vagy van-e ilyen tapasztalatotok, hogyha valaki esetleg így gondolkodik a környezetetekben?
Nekem saját magammal, főleg inkább fiatal felnőtt koromból nagyon meg kellett küzdenem azzal, és azért azt gondolom, hogy mind a mai napig megküzdök azzal már, hála Istennek tényleg, és az Isten kapcsolatomból fakadóan, ami fejlődik remélhetőleg, hogy mondjuk egy közösségben hogy vállalom fel a véleményemet akár, vagy ugye a következményeket. Mindig attól féltem, hogy ha én felvállalom, akkor nem fognak szeretni, nem fognak elfogadni. Tehát nagyon-nagyon nagy volt, és ezt korán fel kellett ismernem az, hogy tényleg fejlődni tudjak, szembe kellett néznem azzal, hogy én az embereknek szeretnék megfelelni. Tehát, hogy nekem az volt a fontos, hogy mit mondanak mások, ugye ez is szeretethiányból fakad, mert nem úgy ismertem Istent még akkor, hogy ő ezt a szeretethiányt be tudná tölteni. És éppen ezért az emberekkel való kapcsolatom mindig nagyon fontos volt, hogy az ne sérüljön, hogy jaj, csak ők ne. És aztán rájöttem, amikor elkezdtem felvállalgatni ezeket a dolgokat, és jó, nyilván utána mindig volt egy utólagos kontroll, amikor azt gondoltam, hogy fú, most felvállaltam, és na itt mindennek vége, és pont az ellenkezője történt. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a gonosz, és saját magam is, tehát így együttesen a saját magam embersége be tud úgy csapni, hogy azt gondolom, hogy ha én felvállalom a önmagamat mások előtt, akkor annak negatív következményei lesznek, és egyáltalán nem. Tehát mindig az a megoldás, ami nehéz, az az igaz, és az az igaz út. Ez az egyenes, szerintem.
Milyen szép gondolat ez így a 8. parancsolathoz. Timi?
Hát én úgy gondolom egyébként ehhez kapcsolódóan, hogy a nehézségek azok mindig olyan adományok, amikor nyilván megkapjuk, akkor ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz megélni, nagyon nehéz ezen túllendülni, de amikor felismerjük utána az eredményét, vagy megtapasztaljuk az eredményét, azokat az adományokat, akkor viszont fantasztikus dolgokat kaphatunk. Nekem például a baráti köröm az nagyon leszűkült. Pont azért, mert nagyon sokan úgy gondolkodtak, hogy ahogy a málnak éltek, kifelé, a többiek felé. Én ezt lehet, hogy koromból adódóan is, de már egyre kevésbé tudom elfogadni. És ahogy próbálok a Jóistennel való kapcsolatomat egy picit elmélyíteni, minél jobban megismerni saját magamat is, egyre inkább azt látom, hogy nem véletlen, mert ugye véletlenek nincsenek, tehát a Jóisten nem véletlenül döntött úgy, hogy azokat az embereket kapom magam mellé, akik segítenek ebben, hogy tudjak őszinte lenni, tudjak az Isten kapcsolatomról beszélni, a becsületemet azt fent tudjam tartani. Egyébként nagyon nehéz lenne. Majd meglátjuk egyébként, hogy ez hogyan alakul, reméljük, hogy ebben nem fogok csorbát szenvedni.
Amit mondtam, és ez egy nagyon érdekes dolog, és ez a kedves hallgatókat is lehet, hogy a saját életükben is érinti, hogy amikor az igazságban járunk, amikor a Jóisten szeretetében élünk, amikor felvállaljuk a valóságot úgy, ahogy van, lehet, hogy nagyon sokan el fognak tőlünk távolodni. Lehet, hogy sok kapcsolatunk megváltozik. Nem is azt mondom, hogy megváltozik, mert talán ez durva szó, felülértékeljük. Azt mondom, hogy erre talán nincs szükségem, mert elvonja a figyelmemet a lényegről, mert megváltoztat engem a rossz irányba, és éppen ezért igyekszem azokat a kapcsolatokat, amelyek visszahúznak, megváltoztatni. Vagy elkerülni. Lehet, hogy fájdalmas, mert nagyon régóta barátok vagyunk valakivel, vagy haverok inkább, vagy ismerősök, vagy egyszerűen csak jó kapcsolatban vagyunk, de lehet, hogy nem tesz jót az én lelkemnek, és ez nem azt mondja ez a parancs, hogy most vesd el a barátaidat, és ne köszönj nekik, és ne kérdezd meg, hogy hogy vannak. Egyszerűen csak mérlegeljük, hogy kivel mennyi időt töltök, kivel milyen időt töltök, és a minőségi időmet azt nem azokkal töltöm, akik visszahúznak. És bizony az az ember, aki az életét az igazság útján járja, azon az egyenes úton, amit Kriszta is említett, ami a nehézségek árán sokkal szebb olykor, mint az egyszerűbb vagy a könnyebb út, ugye azt tapasztalhatja meg, hogy egyedül marad, vagy csak nagyon-nagyon kevesek állnak mellé, de ha az Isten oldaláról nézzük a dolgot, még mindig jobb az, hogyha az igazság útján járok, és kevesek segítségével vagy támogatásával, mint az, hogy belekeveredek a tömegbe, és olyan leszek, mint a többiek. Mert ugye a régi mondás is mondja, hogy korpa közé keveredsz, és megesznek a disznók. Tehát gyakorlatilag ugye egy ilyen sajnos okokozati összefüggés, hogyha beleegyezem a hazugságba, hogyha beépítem az életembe a hazugságot, én is szépen lassan elsüllyedek azon a lejtőn, vagy lesüllyedek azon a lejtőn, amely nagyon-nagyon távol visz az Istentől. És nincs lehetetlen, onnan is vissza lehet kerülni az Istenhez, onnan is vissza lehet térni, csak sokkal nehezebb. Tehát nagyon fontos ez a konklúzió, vagy amit mindig megteszünk a műsor végén, hogy a hazugság és a becsület témájában csak akkor tudunk előrelépni, hogyha a szívünk tiszta, hogyha a szívünk és a lelkünk tiszta és őszinte, hogyha hallom a lelkiismeretem hangját, ha el tudom azt fogadni, ha nem én vagyok a saját életemnek az Istene, és így egy harmadik pontban talán, hogyha vállalom a küzdelmet, hogyha nem a könnyebb utat választom, hanem látszólag emberileg a nehezebbet, tudva azt, hogy a gyümölcse, az eredménye, a végső célja az a mennyország, ahova meghívott az Isten. És minden parancsolat ezért született meg, mert Isten szereti az embert, és nem akarja, hogy rossz úton járjon. Ismét elmúlt egy délután egy műsoridő. Sajnos az utolsó két parancsra már nem volt időnk, hogy ebben a műsorban részletesen kielemezzük, úgyhogy még egy záró műsorban majd a 10 parancsolatot lezárjuk. Addig is kívánunk a kedves hallgatóknak kellemes rádióhallgatást, jó egészséget, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.